Köszöntök mindenkit szeretettel. Annak idején biblia tanulmányozáshoz segítségként azt a tanácsot kaptam, hogy amikor egy igét nagyon, vagy egy történetet nagyon szeretnék megismerni, akkor képzeljem bele magam teljesen, próbáljam megrendezni azt a jelenetet. Üljek be egy székbe, és gondolatban mondjam, olvasom az igét, és képzeljem el, ez most hogy nézhetett ki? Most jön három ember jobbról, és én képzeljem el a ruháikat, az utcát, a házakat, és tervezzem meg, rendezzem meg azt a jelenetet. És nagyon hasznos a módszer, tudom ajánlani nektek, mert az embernek a szeme kinyílik a részletekre. És rájön, hogy egy-egy apró mondat mögött egy egész élettörténet van, aminek akár mi is lehetnénk a részesei. És most Jeremiás életehez érkeztünk. Most különösen hasznos lehet, hogyha elővéve Jeremiásnak a megfakult régi fekete-fehér fényképét, úgy egy kicsit beleéljük magunkat az ő világába, és megszínesedik előttünk, megelevenedik ez a kép, és becsöppenünk az ő életébe és világába. Tehát ahhoz, hogy becsöppenhessünk ebbe a világba, és igazán megértsük őt, ahhoz elengedhetetlen fontosságú, hogy ismerjük azt a történelmi közeget, amiben ő élt. És ha ezt jól megismerjük, ahhoz feltétlenül el kell olvasnunk, mielőtt még a Jeremiás könyvét olvasnánk, a Kettő Királyok 22-től 25. fejezetekig terjedő négy fejezetet. Én oda is írtam magamnak a Jeremiás könyve címe alá, hogy Kettő Királyok 22-25, mert nagyon fontos, hogy az ember képben legyen. Öt Izrael utolsó öt királyáról szól ez az utolsó híradás Izrael történetéből, amit itt a királyok történetében olvashatunk. És az időbeliséget látva is fontos, hogy tisztában legyünk, mert Jeremiás nem mindig tart időrendi sorrendet, proféták módján egyszerre látja a dolgokat és a jövendőt, és nekünk is gondolkodva kell olvasnunk, hogy minden a helyére kerüljön. Egyébként zárójelbe hadd jegyezzem meg, egy nagyon jó könyvet olvastam, Franz Werfel nevű író, Halljátok az igét című könyv, ami pontosan Jeremiás életútját dolgozza fel egy nagy regény formájában, és sokat segített nekem is, hogy rányíljon a szemem erre a korszakra, és ahogy az elején kezdtem, hogy megrendeznénk ezt a jelenetet, hogy tényleg el tudja az ember képzelni. Tudjuk azt, hogy 1948-ban újra megalakult a zsidó állam, azonban a templom mai napig nincs felépítve. Hadd olvassak egy igeverset a Jeremiás könyvéből, a 33. fejezet 6-os versét. Ez egy nagyon szép igevers. Mondja az Úr, én majd bekötözöm és orvoslom sebeit, meggyógyítom őket, és megmutatom nekik, milyen kincs az igazi béke. Hát erre az igazi kincsre a mai napig szüksége van ennek az országnak, de nem csak nekik, hanem nekünk, hiszen ezek az igék ugyan elsősorban Izrael történelméről szólnak, de ha olvassuk és próbáljuk kinyitni magunk számára, akkor észreveszük az érintettségünket. Tehát arról olvastunk, hogy nagyon nagy sebek vannak, amit az Úr bekötöz, orvosolja ezt a népet, és megmutatja, micsoda kincs is az igazi béke. Na hát, miféle sebekről van itt szó? Milyen hatalmas nyomorúságról, amire kell most Istennek a gyógyító ereje, az ő bekötözése? Kicsit most hátulról haladunk előrefelé, és nézzük, hogy milyen sebekről van itt szó. Könnyű elképzelnünk most egy háborús konfliktust, hiszen csak üljünk le a híradó elé este, és látjuk azokat a képeket. Hogyha most tényleg megrendeznénk Jeremiás könyvének a korszakát, úgy a szemünk előtt leperegne, mint egy film, akkor igen véres filmet kellene forgatnunk. Hullákkal és nagyon naturalisztikus képekkel. Ijesztő film volna ez. Ezreket öltek halomra, és ezreket hurcoltak el a lakóhelyükről. Így írja Jeremiás: belépett ablakainkon a halál, bejött palotáinkba, kiirtotta a gyermekeket az utcáról, az ifjakat a terekről. Beszélj, így szól az Úr. Úgy hever ott az emberek hullája, mint a trágya a mezőn, és mint kéve az arató mögött, de nem hordja össze senki. Ez a 9. fejezet 20-as, 21-es verse volt. És egy pillanatkép arról, hogy mi előzte meg ezt a vigasztaló szót, amit az Úr adott. Micsoda nyomorúság történhetett ott. Hullák feküdnek rakáson. Mindenhol halál, vér, felgyújtva ég a város. Mi történhetett itt? Hogyan engedhette meg Isten, hogy ezt a képet lássuk az ő szent városáról? Borzasztó egyszerű Jeremiásnak az üzenete. Rendkívül egyszerű. Egy mondat: hogyha nem térsz meg gonosz utaidról, akkor Isten elvet. Nagyon egyszerű, nagyon átlátható üzenet. És Jeremiás ezt skandálta elejétől a végéig. Hogyha nem hagysz fel a gonosz utaiddal, Isten elvet. Lehet, hogy hihetetlenül hangzik, mert Isten megígérte neked, hogy nagy népé tesz, hogy erőssé tesz, és elhalmozott az ő ígéreteivel, és örökkévaló szeretettel szeret téged, ezt is a Jeremiás könyvében olvassuk. De hogyha felülsz ezekre az ígéretekre, és közben éled az életed, mint régen, akkor nem bízhatsz az ígéretekben, mert nem az ígéretekben kell bíznod, hanem az ígéretek tevőjében. És jó vigyázz, hogyha nem térsz meg, akkor Isten elvet. És nem hitték Jeremiásnak, hogy ez bekövetkezhet. Olvasom a 11. fejezet 7-es versét. Mert attól fogva, hogy felhoztam őseiteket Egyiptomból, a mai napig állandóan intettem őket, mondja Isten. Állandóan intettem őket, idejében intettem, hogy hallgassanak szavamra. De nem hallgattak, és nem figyeltek rám, hanem mindenki a maga megáltalkodott gonosz szíve szerint élt. Mindenki a megáltalkodott gonosz szíve szerint élt. Végig, folyamatosan, Egyiptom óta. És ennek tanúi voltunk, amikor felvetítettem a királyok történetéről azt a időegyenest. Sajnos teli volt fekete királyokkal, és az egész korszakot befeketíti, mert ahogyan a király él, az ő élet gyakorlatát viszi át a népre. Bálványokat imádtak. Sorra megszegték az Úr törvényeit. És az Úr folyamatosan, ahogy olvassuk azt a könyvet is, és jönnek a próféták, jönnek az ő szószólói, folyamatosan kéri, kérleli a népet. Csodákat tesz, mindenféle eszközt bevet. Térjetek meg ezekből az utakból. De mindig csöbörből vödörbe esnek, és folytatódik. És senki nem hiszi évek elteltével, hogy egyszer csak Isten azt mondja, hogy letelik az idő. Hiszen azt mondják, eddig is csak megéltünk. Ahogy az Úr Jézus mondja, az Úr felhozza az ő napját jókra, gonoszakra, esőt áld hívőnek, hitetlennek. Élünk, tudunk járni dolgozni, esik az eső, nekünk is terem a búza, csak nincs olyan nagy baj, és nem hiszik, hogy baj van, és már egészen ott van a küszöbön. És megmondtam, mondtam folyamatosan, szól az Úr. Ácsi bácsi, mondja Jeremiás, hát most jól figyelj ide, hogyha eddig még soha nem hallottad volna, ugyan elmondtam ezerszer, hogyha még eddig soha nem figyeltél volna oda a szíved szavára, ami suttogta már neked ezerszer, ha még soha nem hallottad, nem olvastad volna, pedig eléd került ezerszer, hát most nyisd ki a füled és halld meg, amit teszel, a szabálytalan. Ahogy élsz, azt úgy hívják, hogy bűn. És büntetést von maga után, ítéletet. És lehet, hogy nem sújtott kénköves eső, és lehet, hogy mindenki így csinálja, és lehet, hogy az egész város, egész Jeruzsálem így csinálja, majd figyeld meg, egész Jeruzsálemet felgyújtják. Isten nem valamiféle szentimentális módon szeret. Nem babusgat, nem simogatgat, akármi is legyen. Istennek törvényei vannak, és ezek a törvények a szeretet alapján állnak, amit szintén Jeremiás mond, örökkévaló szeretettel szeret minket, és ezen építette fel a törvényeit. De jól vigyázz, hogyha ezeket a törvényeket nem tartott tiszteletben, akkor egyszer csak lezárul az idő. Mit jelent az, hogy mindenki a maga megáltalkodott gonosz szíve szerint élt? Beszéltünk arról, a királyok bálványimádóak voltak, és Istennek ez rendkívül mód fáj. Ő, aki megszabadítja a népét, és kihozza őket, és beviszi a megígért földre, nem neki ad ezért hálát, és nem neki örül, hanem idegen isteneknek. Mint ahogy mi is sokszor meg tudunk feledkezni Isten jó téteményeiről, mikor már megkapjuk, mikor belekerülünk, akkor nem is vagyunk már olyan hálásak, mint ahogy kértük az ő segítségét. De nem csak erre gondol Jeremiás, amikor bűnről beszél, hanem általánosan az egész életük az ő szívük irányítása szerint élt. És amikor annak idején a törvényt olvastam, és mentem végig 2 Mózes, 3 Mózesen, akkor az ember csodálja Istent, micsoda szép törvényeket adott, milyen életre való, gondoskodó törvényeket adott a népnek. Hihetetlen pontjai voltak ennek a törvénynek. Képzeljük el, hogy azt mondta az Úr, minden 50. esztendő legyen a felszabadulás esztendeje. És akinek tartozása van, az engedje el a tartozást, akinek tartoznak. Hogyha valaki eladósodott, a földbirtokai szétszabdaltak minden éven, egy pár parcellával kevesebb lett, mert folyamatosan eladósodott, és a végén már nem volt semmije. 50 év letelt, mindenkinek adjátok vissza az ősi birtokát, és kezdődjék egy új 50 év. Induljatok tiszta lapról, és aki igazságtalanul megszedte magát 50 év alatt, az legyen újra a régi határai között, és aki eladósodott, mert olyan évek jöttek rá, az is kapja vissza a régit. Újuljon meg gazdaságilag, társadalmilag ez a nemzet ebben minden 50. évben. Kapjanak új esélyt. Micsoda törvény ez? Micsoda törvény ez? Szabadítsátok fel a rabszolgákat, azt mondja, nem is csak az 50. év után, minden 7. esztendő, mint ahogy a 7. nap a pihenés napja, a 7. esztendő az legyen a nyugalom esztendeje, a felszabadulásé az is. Engedjétek el akkor is az adókat, akkor nem kell a földbirtokot visszaadni, de a tartozást akkor is engedjétek el. Legyetek nagyvonalúak. A rabszolgákat, akik szolgáltak nálatok 7 évig, engedjétek szabadon, és ne is csak üres kézzel, hanem megszolgáltak ők már. Adjátok bőven szérűitekből, raktáraitokból, lássátok el ők, és engedjétek útjukra. Micsoda a törvények ezek? Egy nagyon apró kis baki van mindebben, az, hogy Izrael nem tartotta meg. Mert Egyiptom sem engedi szabadon a rabszolgáit 7 év után, Asszíria sem adja vissza az adóságokat, Hát vessen magára az az ember, aki eladósodott. Miért nem vigyázott jobban? Miért nem dolgozott? Biztos elherdálta a pénzt. Hát most megtudja, valaki rabszolgává lett? Hát vessen magára. Én megfizettem érte az árat. Most nekem kell, hogy dolgozzon. Engedjem szabadon. Hát akkor gaznő az ültetvényen. Nincsen, aki betakarítsa a gabonát. Hogy tehetnék ilyen őrültséget? Mindenki kinevetne. Nem tartották meg a törvényeket. Csuda törvényekről olvashatunk még a harccal kapcsolatban. Azt mondja az Úr, amikor hadba vonultok, hogyha valaki éppen egy új házat épített, az ne menjen harcba, maradjon otthon. Lakja be azt az új házat, örüljön annak az új házának. Vagy valaki új szőlőt ültetett, akkor nehogy a gaz megölje, az első termést várja be. Maradjon otthon, ne menjen a harcba. Valakinek jegyese van, menjen haza, vegye el, és éljenek együtt egy évet, ne jöjjön a harcba meghalni még. És a legkülönösebb harci törvény, valaki fél, ne jöjjön a harcba, ne keserítse meg a társai szívét. Maradjon otthon. Na most gondoljuk mi, hogy ezek a királyok, akik folyamatosan harcban álltak, az egész királyok történelme során, ők sorszámot tartottak a riadónál, hogy kinek van otthon most éppen szőlője, meg jegyese, az menjen haza. Gondoljuk, hogy Cidkijá itt Jeremiás alatt, amikor jött Babilónia, szabadság levelet adott azoknak a katonáknak. Nem tartották meg a törvényt. Pedig Isten gondoskodott a nyomorultakról, hogy bebizonyítsa ő a gondviselője a népnek. Hogy bebizonyítsa, hogy ő nyeri meg a harcot, ő a seregek ura, és nem a katonák, ne az ő erejükbe bízatok. Ezeket a sokkal magasabb rendű igazságokat lett volna hivatva bemutatni ezek a törvények. Isten harcol, értetek. Ne ti akarjatok nagy sereget gyűjteni. Isten visel gondot rólatok. Ne ti akarjatok olyan jó gazdálkodók lenni a földjeiteken. És azt mondja, amikor aratás ideje van, ne arassatok határaitok széléig, hagyjatok ott egy sávot, majd a szegényeknek hadd legyen mezgerélni valós, amikor a kévéket gyűjtitek össze, és elpereg egy-kettő, ne hajoljatok utána. Maradjon szétszórva, hogy legyen utánatok csipegetni annak, akinek nincsen földje. Gondoljuk, hogy ott hagyták ezek a jó gazdák azokat a szalmaszálakat. Hát még a szomszéd földjére is úgy ráhúzták egy kicsit az ekét 20 centire, nemhogy az övékén ott hagyják, mert hogyha én nem húzok rá 20 centit, ő fogja azt a 20 centit levenni, amit én ott hagynék a szegényeknek. Egyiptom sem így harat, Asszíria sem így gazdálkodik. Pedig Jeremiás ifjúkorában volt egy igen jelentős megújulás. Jeremiás, mikor még gyermek volt, Jósiás volt a király. És ő jó király volt, ahogy a nevében is benne van, Jósiás. És egy hatalmas szellemi megújulás volt az országban. Megtalálták az ősi igét, egy írott törvénykönyvet a templom egy zugában, és ez mélységesen megdöbbentette a királyt. Felolvasták, és nem hittek a fülüknek, a szemüknek, ez Isten, pedig hát ők ebbe kellett volna, hogy nevelődjenek, nem kellett volna, hogy újdonság legyen számukra Isten igéje, mégis újdonságként érte, és Jósiás, mint jó király, megszaggatta a ruháit, és próbálta az életét visszaigazítani erre az ösvényre. És valóban megújulás történt a templomban, az áldozatokban, próbált egész országra kiterjeszteni és visszaállítani Isten jó törvényeit. És most Jeremiás korszakáról van szó, Jósiást követi még négy király, és lezárul az időszak. és ők sem hatalmas évtizedeket uralkodtak, volt, aki csak hónapokat. És elfelejtette a nép ezt a megújulást. Elfelejtették Isten törvényét. Hogyan felejthették el olyan hamar, újra és újra, korszakonként, hogyan felejtkezhettek el Istenről? És húsba vágó legyen ez a kérdés az én számomra. Elfelejtkezhetem én az Istenről? Ezek az emberek elvileg ebbe születtek, ebben nőttek fel, és el tudták felejteni. És vigyázzunk, el lehet felejteni a jó úton járni. Mégpedig nagyon gyorsan. Nem jársz gyülekezetbe, nem olvasod otthon az igét, nem imádkozol, nem tartasz kapcsolatot hívő testvérekkel, és észre sem veszed, szempillantás alatt visszacsöppentél egy régi kerékvágásba, és el lehet feledkezni az Úrról. Nagyon hamar, és ismerünk veszedelmes példákat, hogyha csak kicsit körülnézünk szélesebb körben, itt akár a saját köreinkben. Voltak, akik nagyon buzgó módon rajongtak az Úrért, és nem tudunk róluk semmit. Azt mondja Pál, vigyázzon, aki áll, hogy el ne essék. Sajnos ez a nép is elfeledkezett az Úrról. Azt mondja Jeremiás 2.32. Elfeledkezik-e ékszereiről a lány, díszes övéről a mennyasszony? Rólam elfeledkezett népem, számtalanszor. Jeremiásnak nem egy fényes korszak jutott. Szegény, nem igazán nagy dicsőségben tudott kilépni a nép elé. Korábban a prófétákról végig azt olvassuk, hogy buzdítják a népet. Gyertek, nekünk adja az ellenségeinket az Úr, csak higgyetek benne, bízzatok benne, szedjük össze magunkat. És látjuk azt a hatalmas tekintét, ahogy proféták kiállnak. Illést nagyon jól ismerjük, ahogyan kiállt a bálpapokkal szembe. Vagy Elizeus. Elizeust, az ő házát körbevette a Arám királya a seregével, és kinézett a szolga, rettetesen megijedt. Elizeus legyintett neki, aj, ne azt nézed, többen vannak mi velünk, mint ővelük. És kilép Elizeus, vaksággal veri meg az egész ellenséget, és orruknál fogva vezeti őket. Micsoda csoda, szabadítása ez az Úrnak. Vagy néhány évvel később, Ézsaiás korában. És az asszíri támadástól félnek, és hatalmas seregek jönnek ellenük, és azt mondja az Úr, pajzsa leszek ennek a népnek, nem eshet bántódás ennek a városnak. És aznap este kint az asszír táborban leszállott az ő angyala, és 185 ezer embert, az asszír katonákat levágta. És másnap arra ébredt mindenki, legnagyobb csodálkozására csak fekszenek egymáson a holttestek. Mert az Úr harcol értetek. Tudjátok meg, micsoda győzelmes üzenet adatott ezeknek a prófétáknak. Jeremiásnak pedig Isten borzasztó nehéz szavakat adott a szájába. Azt mondta, hogy jön Nabukodonozor, Károly szerint Nabukadnezár, az enyém szerint. Szóval Nabukadnezár király észak felől jön, mint egy olvasztó tégely, egy hatalmas üst, kijöntöm őt, kirátok, és azt mondja Jeremiás, az én szolgám Nabukadnezár. Most ő az én szolgám, Babilónia királya. Jön, hogy teljesítse a parancsomat, és ezt a várost letörölje a térképről. És Babilon királya jött, hatalmas seregével megjelent az északi látóhatáron, és mindenhol csak babiloniai katonák jöttek feltartóztathatatlanul, és bevonultak a városba, a templom kincseinek a legnagyobb részét elzsákmányolták, adófizető szolgává tették a várost, de nem rombolták le, nem írtották ki a népet. És Jeremiás nagyot nézett, hiszen én nem ezt láttam a látomásaimban. Megkímélte az életünket. A nép keserget és borzasztó traumaként élte meg, oda a templomnak a kincsei, szolgákká tett minket ez a nép, adót kell nekik fizetnünk, nem vagyunk szabadok. De Jeremiás félve örült, hadd vigyék a kincset. Én sokkal rosszabbat láttam a látomásaimban. Térjetek meg az utaitokról, mert Isten nekem nem ezt mondta, hogy adófizető szolgák leszünk, nekem azt mondta, hogy letöröl a térképről. De nem hallgattak rá. Jeremiást tömlözbe vetették, ne keserítse meg a katonák szívét, ne hozza itt ezt a pessimista, elbátortlanító jóslatokat, hiszen most lelkesedésre van szükség, és a király sereget szervezett, hogy majd próbálnak valamit tenni Babilonnal szembe. És akkor eljött újra Nabukodnezár. Isten szolgája volt ő akkor, aki teljesítette a parancsot. Eljött, és az utolsó szóig beteljesedett, amit Jeremiás mondott, belépett ablakainkon a halál, bejött palotáinkba, kiirtotta a gyermekeket az utcáról, az ifjakat a terekről. Beszélj, így szól az Úr, úgy hever ott az emberek hullája, mint a trágya a mezőn, és mint a kéve a szarató mögött, de nem hordja össze senki. Máshol azt mondja szép költő ilyen, megszüntetem a malomzúgást és a mécsvilágot. Nem volt már malomzúgás, de még malom sem volt, és felgyújtottak mindent, és elvitték még a templomnak az arany burkolatát is, felszedegették, és mindent elvittek, ami csak mozdítható volt, és érték. A királyok sírjait föltúrták, Dávid ivadékait, annak a csontjait szétszórták, hogy hát ha a zsidó temetkezésnek is része az, hogy arany kardokat és koronákat tesznek be a sírokba, és a kincsek után kutatva feltúrták az egész várost. És csak a halál maradt utánuk. És aki életben maradt, azt vasba verve, láncon hurcolták el ezreket Babiloniába. És ez az a babiloni fogság, amit sokszor még majd fogunk is emlegetni az elkövetkező könyvekben. Érdekes kérdés ez, hogy csődöt mondott Jeremiásnak a sok erőbefektetése, az üzenete, ahogyan ő az életét tette kockára, és hirdette Isten ítéletét, hirdette a megtérést. Csődöt mondott Jeremiás? És tudjuk, ő a síró próféta, tényleg volt oka a sírásra. De vajon a saját csődjét is síratta, hogy nem hallgatott rá senki? Hasonló témakörben felteszi a kérdést, vajon csődöt mondhat-e az evangélium? Hogyha valaki elvet és nem hallgat rá, te bizonyságot teszel, elmondod neki, s ő faképnél hagy. Csődöt mondhat-e az evangélium? Mert elhangozhatnak ilyen mondatok, hogy nagy evangelizációs megmozdulás, nem tért meg senki, csődöt mondtunk. De azt mondja, az evangélium nem mondhat sohasem csődöt. És van egy félelmetes ige, 2 Korintus 2-ből olvasom a 15. verset, mert tisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. Mi Krisztusnak az illatát közvetítjük, amikor megjelenünk az emberek között, amikor, ha nem is az igét hirdetjük, csak egyszerűen élünk, akkor is egy illatot terjesztünk, és Istent mutatjuk be a népnek. És aki hallgat erre a szavainkra, Jeremiásnak a szavára, számára életet hoz ez. De aki nem, annak halált. Vagy életre hívó szó ez, vagy halálba küldő szó. Közömbös senki sem lehet. Olyan nincs, aki nem érzi meg az illatot. Az illat, az nem lehet semmisé tenni. És kétféle eredménye van, vagy élet, vagy halál. Akiknek halálra hívó szó az evangélium, vajon csődöt mondott-e az evangélium? És azt mondja ez az írás, hogy amikor Isten ítél, akkor is megdicsőül Isten az ítéletben. Mert az ő szava az megdicsőül, teljesül. És amikor elvetik az evangéliumot, amikor te hirdeted és nemet mondanak, abban a tagadásban is megdicsőül Isten, mert ő megmondta, hogy ez így lesz. És ő megmondta, hogy lesznek, akik nemet mondanak, akármit is tesz, elkárhoznak. És ebben is megdicsőül az Úr. Olyan nincs, hogy csődöt mond az evangélium. Jeremiás az ő szava, nem mondott csődöt, mert beteljes. Mert Isten senkire sem erőlteti rá a megváltást, az ő szeretetét. A megváltáshoz két személy kell. Egy valaki, aki megvált. De kell még egy valaki, aki hagyja magát megváltani. Mert Isten nem erőlteti a megváltást senkire. Ahogy mondtam is, nem szentimentális módon szeret. És amikor azt olvassuk a Jeremiás 31.3-ban, hogy örök szeretettel szerettelek, mondja ezt a népnek. Ez nem azt jelenti, hogy megmentelek téged akkor is, hogyha te nem kéred és nem akarod. Most gyorsan átugrunk 1000 évet, és majdnem felépül újra a templom. Már Krisztus után 70-ben újra lerombolják a templomot, és újra átéli ezt a hatalmas nagy traumát Izrael, akkor egy fennmaradt történet szerint Akiba nevű rabbi visszament a romok közé a barátaival. És akkor, mikor ott beszélgettek, döbbenten nézegették, mi maradt a templomból, akkor egy sakál elszaladt mellettük. És ezek az emberek leültek a romkövekre, és sírva fakadtak. Akiba a rabbi pedig elnevette magát. És kérdezték, rabbi, hát te hogy tudsz nevetni ebben a helyzetben? És visszakérdezett, hát ti miért sírtok? Mi azért sírunk, mert beteljesedett a profécia, hogy sakálok járnak legszentebb helyemen. Na látjátok, mondja a rabbi, én ugyanezért nevetek, mert hogyha beteljesedett a proféciának ez a része, akkor beteljesedik a másik része is. És tudjuk azt, hogy Jeremiás, hogyha elolvassuk, nem csak pusztulásról profétált, hanem összegyűjtésről, újjáteremtésről, az új templom felépítésről, arról, hogy Isten öröme lesz a végén mindennek. És pontosan ezek a hatalmas csapások adnak hihetetlen súlyt az ő szavának és az ő proféciájának a jövőre nézve, hogy amennyire beteljesedett ez kíméletlenül, annyira biztosan beteljesedik a jövőre szóló minden profécia. Ránk nézve, ami előttünk van, mert most nem egy történelmet olvasunk 1000 évekről korábban, hanem a jövőnket is olvassuk. Mert vannak proféciák, amik még nem teljesedtek be a Jeremiás szavai közül is. És ugyanilyen félelmetes, döbbenető, megállíthatatlan módon ezek jönnek előttünk vannak és ránk várnak. A népet elhurcolták, de Isten ment a néppel a fogságba is. És olvassuk majd Ezékiel könyvét, Dániel könyvét, és látjuk a folytatást. Nem ért véget Isten terve, akármilyen csapást is sújt a népre. Nem ért az ő terve véget a mi életünkben sem, akármi is legyen. Mert nem kell ott templom ahhoz, hogy Isten a népével legyen. És azt mondja, nem csak a közelben vagyok Isten, Isten vagyok a távolban is. 23-ban olvassuk. Aztán hadd fejezzem be a 29. fejezet 11-es versével. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.